Üdvözlöm Önöket! A nanosz görög eredetű szó törpét jelent. A nemzetközi mértékegységrendszerben pedig a nano előtag azt jelenti, hogy az utána következő mértékegység az alapegység 1 milliárdod része. Így a nanométer egy olyan parányi hosszúságot jelent, amiből 1 milliárd tesz ki 1 métert, hogy ezt jobban érzékeljük, úgy aránylanak egymáshoz, ahogy az 1 centiméter aránylik a 10 000 kilométerhez. Tehát a nanométer nagyon-nagyon kicsi, mégis nagyon sokat hallunk róla mostanában, különösen a nanotechnológiáról, amely napjaink egyik legizgalmasabb kutatási és alkalmazási területe. Mihály György előadása a Minden Tudás Egyetemén ajtót nyitott számunkra ebbe a parányi világba, most belépünk rajta, kicsinyesek leszünk, és megpróbáljuk elaprózni a dolgokat, azaz megnézzük, hol tart ma Magyarországon a nanotechnológia, melyek ma és melyek lesznek holnap a legfontosabb felhasználási területei, hogyan változtathatja meg a jövőnket, valamint milyen aggályokat és kérdéseket vethet fel. Ezekről a kérdésekről lesz szó a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is. Én azt javaslom, kezdjük egy definíciós alapvetéssel. Mert ugye amikor nanotechnológiáról beszélünk, akkor egyrészt szoktuk alatta érteni, vagy a köznyelvben leginkább talán a miniaturizálásnak egy újabb fokát szokták érteni, de ugyanakkor meg beszélhetünk egy olyan jelenségről, amelyik ugye már a fizika kérdéskörébe, sőt inkább talán a kémia kérdéskörébe is tartozik.
Először is nanotudományról és nanotechnológiáról beszélünk. A nanotudomány az természetesen az ebbe a mérettartományba eső jelenségeket kutatja és próbálja hasznosíthatóvá tenni.
Bársony István villamosmérnök egyetemi tanár, akadémikus, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének igazgatója.
A nanotechnológia pedig annak a megvalósítása, hogy hogyan lesz ebből a tudományos jelenségből valamilyen gyakorlati haszonra fogható dolog. Ezt a kettőt sokszor összekeverik, és itt azért vannak bizonyos félreértések. A nanotechnológia viszont nem egy új, hogy mondjuk ezt, új műszaki ágazat. A nanotechnológia tulajdonképpen egy új lehetőség arra, hogy megújuljon az iparszerkezet, az életünknek tulajdonképpen bármelyik szektora. Tehát ez mindenhol jelen van, és csak azért van jelen, mert hogy a nanotudomány eszközeivel képesek vagyunk az ebbe a mérettartományba eső jelenségeket megismerni és hasznosíthatóvá tenni.
Sokszor három irányba szoktuk ezt kibontani, tehát egyrészt van a nanoszerkezetek, tehát nanoanyagok a maga, amit csinálunk, utána vannak azoknak a jelenségeknek, ami ezen a szinten történik a megértése.
Gyurcsányi E. Róbert, talentumdíjas vegyész, egyetemi docens, a BME vegyészmérnöki és biomérnöki karának munkatársa.
És a harmadik rész az tulajdonképpen a számítógépes modellezése ennek az egésznek. Na most a kémikusok azok mindig egy kicsit fanyalogva tekintenek a nanotudományokra, ugyanis a kémia és a nanotechnológiának az eredete az nagyon így összemosodik egymással, tehát mit tudom én, már a Ming dinasztiában csináltak, porítottak 20 nanométer körüli aranyszemcséket, ugye, és ezeket festésre használták, vázáknak a festésére. Tehát ezért véletlenszerűen jöttek rá erre a dologra. Ugyanúgy, tehát mit tudom én, 1914 óta használnak ilyen kormot, ugye a különböző kaucsukoknak, a kopásállóságának a javítására, tulajdonképpen ezek is nagyrészt nanoanyagok. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ugye, tehát a nanotudomány nem új, viszont amit nagyon kevesen tudatosítanak, hogy pontosan az a lényeg, hogy nem véletlenszerűen jöjjünk ezekre a dolgokra rá, hanem tudatosan csináljunk valamit, értsük meg azokat a jelenségeket, amik itt történnek, és ezt tudatosan előre tudjuk vetíteni. Tehát tulajdonképpen ez a szabályozás a lényegi pontja a nanotechnológiának.
De ha jól értem, azért van egy nagyon fontos pontja ennek a történetnek, amit akár paradigmaváltásnak is lehet nevezni, hiszen az emberiség a kőkorszaktól kezdve minden eszközt, az integrált áramkörig ugye egy nagyobb darabból faragott ki, egy nagyobb nyersanyagból hozta létre azt a kisebb dolgot, és most ugye most először, ha jól értem, az történik, hogy gyakorlatilag az atomok szintjén kezdünk el összerakosgatni valamit, nem? És ami egy elég nagy változás.
Inkább úgy kéne fogalmazni, hogy volt egyszer a mérnöki praxis, amelyik nagy dolgokból indult ki, és egyre kisebb, miniaturizált.
Pajkusi Tamás vegyész, az MTA doktora, az Akadémia Kémiai Kutatóközpontja Anyag- és Környezetkémiai Intézetének osztályvezetője.
És voltak a vegyészek, meg voltak a biológusok, meg sok egyéb szakma, akik viszont kémiai folyamatokból indultak ki. Tehát számukra az, hogy nanó, az egy teljesen természetes dolog volt, tehát ez az atomi méretskála. Na most, ahogy a miniatűrizálás ment lefelé, meg azért a kémikusok is kitalálták a nagy molekulájú dolgokat, polimereket, meg természetes volt az, hogy nem csak kis molekulákkal dolgozunk, hanem egyre nagyobb, ez a két terület összeért. Na most ez olyan 70-80-as évekre 70-80-as évekre ért össze, mondjuk amikor a mérnökök lementek a mikronos tartományig, illetve az alá, és hát a vegyészek pedig, meg a fizikusok együtt egyszerre észrevették azt, hogy egyrészt kitaláltak olyan eszközöket, amivel majdnem úgy direkt lehetett látni az atomokat, vagy atomi struktúrákat. Lehet itt a úgynevezett scanning, a pásztázó alagút mikroszkópia, az 1981 óta van, a rokon technikák azok a 80-as évek, 90-es évek óta van, és egyszerre látjuk az atomokat, meg látjuk ezeket az atomi struktúrákat is. Ez az, ahol körülbelül a paradigmaváltást mondott, ez az, ahol a vegyészek hirtelen rájöttek arra, hogy hát hiszen ez a két rész összeállt, ez a két szakma összeért egymással, és innentől kezdve, na akkor ennek adjunk új nevet, és innentől kezdve mondjuk azt, hogy nano tudomány.
És ez mennyiben változtatja meg azt az általános emberi hozzáállást, ami szerintem évszázadok óta létezhet ugye az emberiség történetében, mi szerint ami működik nagyban, az működni fog kicsiben is, vagy próbáljuk meg egy kisebb dolgot létrehozni, mert hogy ugye itt, ha jól értem, valami olyasmiről beszélünk, hogy valami másképp működik kicsiben, vagy nem úgy működik kicsiben, ahogy mi azt sejtettük.
Ennek megvan az oka. Ahogy csökkentjük a méreteket, úgy változik meg a térbeli alakzatoknak a felület térfogat aránya. Mennél kisebb a méret, annál nagyobb lesz a felületen elhelyezkedő atomoknak a száma, és annál nagyobb lesz a kölcsönhatás a külvilággal. Annál inkább dominálni fognak azok a jelenségek, amelyek a külvilággal való kapcsolat által determináltak, tehát nem a térfogati viselkedés fogja megszabni annak az objektumnak a viselkedését.
A biológia az, ahol igazából a természetes nanotechnológiának a legizgalmasabb megnyilvánulásait megtapasztalhatjuk, hiszen ez a nanotudomány, ez valóban az 1 és 100 nanométer közé teszi azt a mérettartományt, ahol vagy manipulálunk, vagy pedig megismerést célozzuk. És pont ez az a tartomány, ahol már nagyobb, mint a kémia, picivel nagyobb, mint a kémia, de még kisebb, mint a makroszkópikus fizika.
Eller Mayer Miklós biofizikus, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem biofizikai és sugárbiológiai intézetének intézetigazgató egyetemi tanára.
Ez az a mérettartomány, ahol tulajdonképpen az élő sejtek a saját komponenseiket összeállítják. Ez a mérettartomány, ahol a fehérjének a mérete ez. És olyan izgalmas megvalósulások, olyan izgalmas jelenségeket tapasztalhatunk, amelyekről csak álmodozni merünk jelen pillanatban a nanotechnológiában is, tehát motorok működnek az élő sejten belül, enzimek működnek, katalizálják a kémiai folyamatokat, nagyon hatékonyan teszik a kémiai átalakulásokat. Az orvostudományban elkezdődött egy bizonyos nanomedicinális fejlesztés, anyagok célba jutatása, gyógyszerek célba jutatása, amelyek pont a nanoskálájú, nanodimenziójú részecskék segítségével igyekeznek célba juttatni megfelelő anyagokat abból a célból, hogy akár diagnosztizálni, vagy akár valamilyen terápiás hatás.
Mit jelent a tárgykörben olvasható, lenyelhető laboratórium kifejezés?
Ez a Lebonet chip technológiának egy különleges megvalósulása, amelyben egy olyan chipet nyeletünk le beteggel, amely egy komplex arzenáját tartalmazza a szenzorikai apparátusnak. Ez egyébként lehet nem csupán kémiai szenzorika, lehet egyéb más fizikai szenzorika is.
Olvastam egy hasonlót, hogy az ember majd egy nanorobot rajt jellel, amit mondjuk vakbélműtét esetén, hogyha nagyon közelül ugye a számítógéphez, amely tud kommunikálni ezzel a nanorobot rajjal, akkor műtét nélkül megvalósítható, hogy lesz gyakorlatilag a
gyógyítás. Őszintén visszakérdezek, lenyelne egy ilyen nanorobot rajta, amikor azt mondják, az hogy az most akkor következmények ismerete nélkül.
Egyrészt kérdés, hogy milyen az íze, tehát én az alapvetően azért megkérdezném. A másik, hát igen, a következmények ismerete nélkül biztos, nem? Akkor ez még nagyon az utópia.
Ez még nagyon az utópia. Az kétségtelen, hogy bizonyos összetevői, azok ma már rendelkezésre állnak, de amíg ezekből egyáltalán ilyen irányú fejlesztés lesz, ha lesz egyáltalán, az még azért bizony középtávon, illetve hosszú távon érten.
A nanotechnológia, a nanotudomány fejlődése tulajdonképpen elég nagyban múlik azon, hogy a megalkotóját hogyan ismerjük meg, tehát az emberi agyat.
Kovács Ilona pszichológus, egyetemi tanár, az MTA doktora, a BME kognitív tudományi tanszékének kutatócsoport vezetője.
Ennek a tudománynak a fejlődése hosszú távon biztosan össze fog fonódni a kognitív tudományokkal, illetve már is összefonódott a kognitív forradalmon belül, ahol a számítástechnika, a nanotudomány és az ember gyakorlatilag egy egységben működnének és vidnék előre ezt a tudományt. Az lenne a kérdésem, hogy elképzelhető-e, hogy az agyi képalkotás területén a nanotudomány hozzá tud-e tenni valamilyen jelentőset a közeljövőben, hiszen ott az eszközök most vagy az idői felbontásban, vagy a téri felbontásban korlátozottak. Vannak olyan agyi képalkotó módszerek, amelyek viszonylag jó téri felbontással tudnak már képet adni nekünk, de az idői felbontásuk kötött például a véroxigén változásokhoz, amit nem lehet nyilván felgyorsítani. Illetve vannak olyan módszerek, a elektrofiziológia módszerei, ahol az idői felbontás nagyon jó, viszont a téri felbontást nem lehet nagyon jónak nevezni. Az aranyrészecskék is említésre kerültek, mint jelölő hát eszközök, tulajdonképpen mechanizmusok, hogyha rákos sejteket meg lehet jelölni, elképzelhető-e, hogy az agyon belül az éppen működésben lévő aktív sejteket hasonló módon meg lehet jelölni?
Ez azért már nincs olyan nagyon messze, ezt jelenleg is dolgozunk mi magunk is olyan nanorészecske alapú diagnosztikumon, amiért bejutatva az érpályába kirajzolja, vagy az agynak bizonyos sérült területei specifikusan veszik föl ezt a nanorészecskét. Ezek olyan részecskék, amelyek úgynevezett multimodális vagy multifunkcionális diagnosztikumok, amelyek egyszerre felhasználhatók akár izotóp alapú diagnosztikumként, tehát egy sugároznak, tehát egy gamma fotonokat bocsátanak ki, vagy akár MRI kontrasztanyagként, tehát ugye paralelleneses szondaként is működnek. Ezek tehát, mint említettem, kirajzolják a specifikusan a károsodott területet. De léteznek természetesen olyan eszközök is, amelyek funkcióhoz, vagy olyan módszerek, amelyek a funkciót rajzolják ki. Ezek talán még nem is annyira a nanotechnológia eszköztárát jelentik, vagy azt feszegetik, hanem ilyen az fMRI, amelyel hát funkcionális MRI képeket lehet megalkotni az emberi agyról, a központi idegrendszerről, miközben valamilyen funkciót, valamilyen megismerési, vagy valamilyen reflex funkciót, vagy gondolati funkciót végez a vizsgálatra, éppen a vizsgált egyén. Úgy gondolom, hogy közeljövőben, vagy a távolabb jövőben ezt erősíteni lehet olyan anyagokkal, amelyek mint egy kontrasztanyagként bizonyos funkciófüggő módon jelzik azt a területet, amely éppen működésben van.
Szerintem a nanotechnológiának az egyik fő reménysége, tehát amit elvárunk tőle, az pont az, hogy az eszközünknek a költségét csökkentse. Tehát mondok egy egyszerű példát, tehát a Human Genome Projektről mindenki hallott, tehát az 10 évet tartott, mondják, de igazából 13-at, ezen több ezer kutató dolgozott, és kb. 3 milliárd dollárba került, de már többször is azt hitték, hogy hát a világpénze nem lesz elég, hogy ezt megvalósítsák, csak a technológiai fejlődés azt mindig tudta pótolni, és megtörtént. Na most például, tehát egy abszolút kézenfogható dolog, ami tulajdonképpen az én szakterületemhez tartozik, az ugye a nanopórusoknak a használata DNS szekvenálása. Ez azt jelenti, hogy van egy kicsi lyuk, aminek az átmérője kevéssel nagyobb, mint a DNS-nek az átmérője, tehát értsünk ez alatt egy olyan másfél nanométer, és ezt vagy proteinpórusokból lehet, vagy szilárd test pórusokból, és akkor ugye ezen keresztül átmegy a DNS szál. És hogy tud átmenni? Te nem tud össze-vissza átmenni, csak úgy tud átmenni, hogy bázisonként átmegy ezen. És akkor közben mi mérjük az ion áramot, ami egy ilyen nanopóruson keresztül fellép. És a különböző bázisok különböző áram lenyomatot hagynak, tehát akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy DNS-t így áthúzva egy nanopóruson, akkor meg tudnám mondani, hogy milyen a bázis sorrendje. Tehát a DNS-nek ugye az ABC-je az 4 betűből áll, és tulajdonképpen ezeket a betűket próbáljuk egymás után tenni. Na most milyennek a jelentősége? Hát az, hogyha én pontosan tudom, hogy valakiben milyen szekvenciák vannak, akkor meg tudom nézni, hogy esetleg milyen betegségekre, ha most meg tudom nézni a gyógyszerezésnél. Tehát rengeteg ilyen dolgot lehet megcsinálni. Na most ez ugye nagyon egyszerűnek tűnik, de valójában minden, ami ezen a mérettartományban történik, az nagyon bonyolult, és ugye termikus mozgás van, tehát mi van akkor, hogyha ezek ide-oda mozgnak, egy bázis többször leolvasunk, stb. És már többször is volt olyan, hogy ugye hát ez nem, tulajdonképpen nem lehetséges. És most a legújabb az, hogy van egy polimeráz enzim a nanopóruson, ami minden kis fogaskerék úgy húzza át a DNS-t egyenként, tehát mindig beépül egy nukleotid és megy egyet. Beépül egy nukleotid és megy egyet, és közben mi mérjük ezt az áram új lenyomatát ennek az átmenetnek. És ez most 20 millisekundum alatt egy bázis. Na de hogyha ezt megnézzük, ugye 3 milliárdot kell kiolvasni, az mindig 2 év, és akkor itt jön a nanotechnológia másik nagy ellene, hogy ezt nagy párhuzamosságban lehet csinálni, tehát felszabdaljuk különböző részekre, és akkor ezek egyszerre jönnek több helyen, és ezt olvassuk ki. Tehát erre azt mondják, hogy ez kb. 3 év, belül el fog dőlni, hogy ez működik vagy nem, de ez azt jelenti konkrétan, hogy $1000 valakinek lehet szekvenálni a DNS-ét, és jó esetben 15 perc alatt.
Távlatilag. Mert pillanatnyilag azért még a kutatás szintjén tartunk, és azért itt kell megjegyezni azt, hogy a kutatás, fejlesztés és a termék között egy-egy nagyságrend árbeli különbség van, míg ha a kutatásra egy egységnyit fordítunk a kifejlesztett eszközre, ami demonstrálja a működést, 10 egységet kell fordítani, és amíg abból termék lesz, még 100 egységet kell beinvestálni. Tehát azért itt vigyáznunk kell a teljes innovációs
vászlatok. Ha jól értem, akkor a folyamatnak a másik oldala meg viszont azzal kecsegtet, hogy jelentősen olcsóbb, elérhetőbbé válnak hosszú távon ezek az eszközök.
Így van.
És a világ úgy működik, ahogy ez minél közelebb kerül a megvalósítás, annál több pénz születik valahonnan, tehát a kezdeti abszolút...
Igen, a közeli cél az komoly motiváló erőként hat.
Így van, pontosan erről van szó.
Beszéltünk most az orvos tudományban, a gyógyászatban, a kémiában, milyen lehetőségek vannak, de hogy ugye alapvetően az emberek fejében szerintem az adattárolásnak a forradalma van, mert az, amit a nanóhoz kapcsolnak először, ez a nanoelektronika.
Ugye a Moore törvénynek az a lényege, hogy évről évre exponenciálisan csökkent az egy bitnyi információ processzálására vagy tárolására alkalmas eszközöknek az ára. Azért azt látni kell, hogy a mozgatóerő mindig az ár. Tehát addig fog ez a Moore törvény folytatódni, amíg egyszer csak már annyira drága lesz a beruházás, amit szükséges a további méretcsökkentéshez véghez vinni, hogy már nem fogja megérni. Illetve falba ütközünk netántán, de ezt a falat ezt már 20 éve húzogatják előttünk, és tulajdonképpen még sose ütköztünk bele. Tehát nagyobb...
Hát azt hiszük, hogy nagyon közel vagyunk már hozzá, és valójában...
Azt hiszük, és valószínű, hogy igen, nagyobb. Mert látjuk is, hogy hát bizonyos kvantumos jelenségek fognak fellépni, amik aztán felülírják az eddigi klasszikus működési elveket, de ettől függetlenül valószínű a korlátozó tényező az ár lesz. Amit szerettem volna itt hangsúlyozni, az, hogy nem biztos, hogy itt most az lesz, hogy akkor most elfelejtjük a szilíciumot, és most már csak más anyaggal fogunk dolgozni, sőt, biztos, hogy nem ez lesz. A szilícium megmarad, még 50 év múlva is szilíciummal fogunk dolgozni, mert ez a legkiforrottabb, leggazdaságosabban művelhető technológia. Viszont az biztos, hogy meg fog változni az a szemlélet, hogy mindent ugyanazzal az általános célú mikroprocesszorral fogunk processzálni, mert teljesen fölösleges, hogy mi a laptopunkban a számítógépes szövegszerkesztéshez ugyanazt a mikroprocesszort használjuk, mint amit a tudósok, teszem azt nagy meteorológiai modellek futtatásához. Óriási párhuzamosítások lesznek, és speciális célra kihegyezett eszközeink, tehát nem feltétlenül szükséges minden mértéken túl csökkenteni az elemméretet, illetve növelni a kapacitást. A másik az, hogy redundanciákat fognak beépíteni, hogy a biztonságot növeljék, és a méretcsökkenés és a kvantumos jelenségek bekapcsolásait például az adattárolásba azért felvet némi problémát ott, hogy ezek a rendkívül kis jelszintek, amik itt jelentkeznek, ugye a termikus közegben, ahol ezeknek az eszközöknek működni kell, teszem azt a zsebemben, mert ugye vagy a karórámon, ezek olyan jelpel zajviszonyokat generálnak, amik nem biztos, hogy lehetővé teszik azt a fajta működést, ami nagyon jól működik a laboratóriumban, cseppfolyós hélium hőmérsékleten, vákum körülmények között. És itt szeretnék még egyszer arra utalni, hogy ami ma a kutatólaboratóriumban jelenségszinten rendelkezésre áll, és ebből tudunk extrapolálni, hogy ebből majd milyen ragyogó eszközöket tudunk csinálni, az még jelenthet 10-15 évet is akár.
És azon gondolkoztam, hogy ugye egyre jobb eszközeink lesznek, egyre több adatot tudunk érzékelni, tárolni. Tudunk ezzel mit kezdeni? Tehát fel tudjuk ezt használni, be tudjuk fogadni, tudjuk-e kezelni? Mert ugye ez is egy érdekes kérdés szerintem, hogy...
Az adott körülményekhez oly módon tud az ember alkalmazkodni, hogy tulajdonképpen a környezet nagyon nagy mértékben befolyásolja méghozzá elsősorban az agykérgét. Hogyha beleszületik egy gyerek az új valóságba, amiben az információ máshogy, más formákban, más tömegben áramlik, akkor nyilván ahhoz a közeghez fog alkalmazkodni. Azt, hogy milyen gyorsan tudja feldolgozni az információt, ezt talán nem olyan könnyű mérni. Mondhatnám azt, hogy 60 bit per másodperces sebességgel, de ez nem jelentene nagyon sokat, mert az is kérdés, hogy az ember számára, itt most nem egy technológiai eszközről van szó, hanem az emberről, akit még nem értünk olyan jól, mint a technológiai eszközeinket, mi is igazából az információ. Egy példával szeretném ezt megvilágítani, ez egy nagyon klasszikus példa, ebben nincsen semmi modern. A 70-es években megjelent egy kicsike könyv nano stílusban, magyarul is, Alexander Luriának a kiskönyv a Nagy Emlékezetről című könyve, talán ismerős is. Ebben egy emlékező művész esete van leírva, nagyon szépen, nagyon részben, tudományosan részben, valóban, mintha egy regény lenne erről az emberről, aki képekben gondolkodott, mindent képileg, konkrét formájában jegyzett meg. Azért tudta a számokat is megjegyezni egyébként, mert fogta magát, és végig sétált egy jó kis Szentpétervári utcán, és minden sarokra lerakott egy számot, majd visszafelé felszedegette őket. Tehát ez is a képekhez kötődött. Az ő emlékezet egy picit olyan volt, mint mondjuk a mai digitális fényképezőgépek emlékezete, hogy mindent bele lehet szórni, nagyon pontosan, nagyon precízen, de igazából a rendezése, a kiszedegetése már nem annyira világos. Ő nem nagyon volt képes arra, hogy általánosítson abból, ami belekerült a fejébe. Nagyon nehezen tudott absztrahálni, tervezni, különböző konstruktumokat létrehozni, akár csak a saját életével kapcsolatban is. Tehát egy kicsit olyan volt, mint egy gyerek, inkább befogadó volt és receptív, mint tervezgetős. És hogyha egy verset mondjuk eléraktak, akkor elolvasta, és minden eszébe jutott róla, de nem értette meg. Tehát itt ez a példa azt mutatja, hogy az embernek, az emberi agynak, hogyha egy ilyen létezik, akkor nyilván ez egy lehetőség az emberi agynak. Van tulajdonképpen mérhetetlen kapacitása arra, hogy minden belekerüljön, és mindenre tudjon akár emlékezni, bár az előszedegetés az nem nagyon könnyű. De hogyha ezt választja, akkor lesznek korlátai, és ez egy valódi trade-offnak tűnik. Egy valódi korlátnak tűnik az emberi agy esetén, tehát hogyha nagyon konkrétan, nagyon apró részletekben emlékezik, akkor nem fogja tudni megszervezni ezt az információt. Tehát valójában, amiről szó van, az a szervezés. Tehát ezek az adathordozók nyilván egy kicsit helyettesíteni tudják majd a memóriánkat, ott lesz nem bent a fejünkben, mint Luria emlékezőművészének, de előttünk a számítógépben, vagy akár milyen adathordozón. Minden információ, ebből meg kell tanulni kiemelni a fontosat, meg kell tanulni keresni, megszervezni az információt.
Mihály professzor úr az előadásának a végén beszélt a nanostratégia fontosságáról, tehát arról, hogy a különböző tudományágak és a különböző tudományterületek összehangoltsága, vagy össze legyenek hangolva, és legyen egy közös tervezés, egy közös gondolkodás. Ugye azt olvastam, hogy az Egyesült Államok vezető most ezen a téren, ugye a nanotechnológiára épülő termékek 35%-át adják ők, illetve a nanotechnológiai szabadalmak 44%-ával rendelkeznek. Hol tart Magyarország ezen a téren, illetve az Európai Unió?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Mondjuk ez nem meglepő, hogy az Egyesült Államok áll az élen, nyilvánvalóan a legnagyobb gazdasága, a legnagyobb dinamizmus.
De ez összefügg a legnagyobb Clintoni adminisztrációnak a döntésével, még ott a 90-es években, amikor akkor indult el ez a...
Nyilvánvalóan ez mindig összefügg egy ilyen döntéssel, mert az azért ad egy központi akarati megnyilvánulást, és nyilvánvalóan megnyitja a pénztárcákat, de én azt hiszem, hogy ha nem Clinton hozta volna más, tehát ez valószínű a kor diktátuma volt inkább, mint egy elhatározás. Ami a szabadalmak számát illeti, tehát egy működő gazdaságban, ahol a szabadalmaztatás önmagában jelent valamit, és ténylegesen mérhető gazdasági hasznot hoz, illetve versenyelőnyt biztosított, ez nyilvánvalóan párhuzamosan működik, tehát ahogy a nanotermékek nagy száma igényli, ott természetesen a szabadalmak is születnek, de azért nem csak ők ezen a területen a leginnovatívabbak. És azért itt szeretném hangsúlyozni a kreativitás, ugye az új gondolat, új ötletek, az egy dolog. Az tulajdonképpen többé-kevésbé egyéni teljesítményen alapul. Vannak, akiknek vannak jó ötletei, vannak, akiknek ez nem sikerül egész életük során, de ettől még lehetnek nagyon hasznos tagjai a társadalomnak, sőt az innovációnak is, mert az innováció az egy össztársadalmi folyamat, ami azt jelenti, hogy ez már egy közösségi cselekvésnek az eredménye. És a gazdasági hasznosulás az egy innovációs folyamatnak a végeredménye. Na most akkor gondoljuk el, hogy mire vagyunk mi magyarok büszkék? Nagyon kreatívak vagyunk. De azért úgy őszintén szólva arra nem lehetünk büszkék, hogy ebből a csuda nagy kreativitásunkból gazdasági hasznot, vagy társadalmi haladást, vagy kirobbanó sikereket kovácsolnánk. Tehát egy picit itt visszább kell lépni, és attól félek, hogy ebben a vonatkozásban az ázsiai társadalmak, amelyek kifejezetten közösségi társadalmak, messze meg fognak bennünket előzni, és ez sajnos látszik az európai tendenciákon is, hogy az európai nagy cégek...
Az Európai Uniónak egyébként van nanotechnológiai stratégiája?
Tavaly került összeállításra egy olyan koncepció, amely javaslatokat fogalmaz meg az Európai Unió számára a következő, mint egy 5 évre, tehát 2011-15-ig terjedő évekre, amelyben szerepel természetesen nagy ívvel ez a nanotudomány is. Hozzá kell tennem, itt szóba került a szabadalmaknak az aránya, hogy járul hozzá ugye egy kontinens vagy egy ország az adott tematikai szabadalmakhoz. Valóban az Egyesült Államok vezeti mintegy 40, sőt közel 50%-kal a nanotípusú szabadalmaknak az arányát szerte a világban. Európa jutott a második helyen szerepel, mint egy 24-25%-kal. Japán ugye hagyományosan kiválóan szerepel, mint egy 15%-kal, és Korea, ami fantasztikus nagy lendülettel nyomul előre, és Kínát is meg kell említeni, amelyik ugyan még csak 1-2%, talán 1-1,5%-kal járul hozzá, de jelentősen változik, jelentősen növekedik évről évre ez a hozzájárulása az intellektuális teljesítményhez.
Azért azt szeretném itt megemlíteni, hogy az Európai Unió nem annyira nanotechnológiában gondolkozik, hanem kiemelt területeket határozott meg, és ilyen ugye az energetika, az egészségügy, a közlekedés fejlesztés és így tovább, és ezeken a területeken a nano alkalmazások fogják természetesen az előrevívő irányt képviselni, tehát a nano az mindenhol jelen van.
Hát akkor nézzük is meg, hogy hol van jelen, tehát ugye a mindennapokban, vagy a hétköznapokban. Azt olvastam, hogy 2006-ban Floyd Landis, amerikai kerékpár versenyző nyerte a Tour de France-t, egy egészen újfajta szén nanocsöves kerékpárral, más kérdés után a dopingvédség miatt elvették tőle ezt a bajnoki címet, de ugye ez a bicikli teljesítményét cseppet sem rontotta. Tehát, hogy a hétköznapokban milyen alkalmazások, milyen, egyáltalán a nanotudománynak mely oldala, vagy mely felhasználási területe lehet érdekes, mondjuk az ilyen használati tárgyak megalkotása esetén?
Hát elektronikával kell kezdeni, és utána vannak olyan kémiai vonatkozásai a dolognak, ami ebbe a mérettartományban van. Tehát mondjuk az a fogalom, hogy katalizátor. Katalizátor az az anyag, ami kémiai reakciók sebességét befolyásolja, illetve irányítani lehet velük kémiai reakciók lefolyását. Ezek jól ismert, 100 éve régebb óta ismert a kémiai nagyiparban alkalmazott anyagok, és hát akkor fogunk velük találkozni, amikor esetleg 10 év múlva, 20 év múlva tüzelőanyag cella nevű energiaforrást autókban, járművekben fogunk alkalmazni. Én némileg szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert ez mindig tolódik kifelé, de hát a tüzelőanyag cellás modern áramforrásoknak a kialakítása az nagyon nagy részben a megfelelő katalizátornak a kifejlesztésén múlik, tehát hogy milyen kis nanorészecskéket, jó és hozzáférhető és stabil nanorészecskéket lehet kifejleszteni. Nagyon sok fog múlni azon, hogy hogyan tudunk felületeket kezelni. Tehát jó felületeket tudunk előállítani, tehát az, hogy hidrofil vagy hidrofób legyen az a felület, vízzel, olajjal, hogyan...
Öntisztító felületeket.
Úgynevezett öntisztító felületeket fogunk tudni csinálni. És még vannak ilyen, nagyon hát, sok.
Én az interneten ilyen filmeket láttam, ezzel reklámozták elsősorban, ugye amikor a vörös borta ráöntöttek egy, nem tudom, egy fiatalemberre, és akkor az ingerről teljesen lepergett, és akkor azt mondták, hogy ez a nanónak a csodája.
Hát nem tudom, hogy ez pontosan
ez az, a vegyész. Ez a nanorészecske adaléka a szövetek.
De az kétségtelen, hogy például ilyen üvegpalotákat, ahol ugye most alpinistáknak kell kívülről a két hetente letakarítani az egész felhőkarcolót, hát ezeket, ha ilyen öntisztuló ablaküveggel vonnak be, akkor a gazdasági haszon az mindenki számára felfogható.
Egyébként pont az a baj, ugye a nanóban, hogy nem látható. Tehát, és az emberek valami sokkal látványosabbat várnak el, mint ami ma. Tehát ugye az, hogy most mondjuk nem párásodik a fürdőszobán, ha ugye a zuhanyzó kabinnak az ablaka, mert valamilyen nanorészecske adalék van, az nem az, amit az emberek a nanotudományoktól várnak. És ugye, de azért ott vannak, mert mondjuk, hogyha az ember elmegy a patikába, és én ugyan nem, de mondjuk vesz egy egyszerű terhességi tesztet. Nem tudom, hogyha bárki látott-e ilyen. Ott van két csík, ami megjelenik, miután ugye a mintát rátettük, vagy megjelenik egy csík, vagy egy csík se, akkor ki kell dolgozni.
Én elég jelenkel emlékszem, mert azért mindegyik nem mostában történt, de igen. Akkor is egy két csík.
Na most azok a csíkok, amik megjelennek, azok arany nanorészecskék, egy biológiai reagenshez kötve, és ugye azt használjuk ki, hogy ezeknek a fény elnyelése jóval nagyobb, mint bármilyen szerves színezéknek a fényelnyelése. Tehát igenis ott vannak, csak nem azban a látványos formában, amit mi ugye várunk az olyan sci-fi filmek nyomdokába, akik ugye miniaturizálva bemennek a véráramba, és ott ezt meg azt tesznek. De az egésznek az a lényege tulajdonképpen, hogy elkezdődött egy tudatosság. Tehát, hogy ne valamit csak odahányunk, hanem értsük meg a szerkezeti törvényeit a legalapvetőbb szinten, és úgy próbáljuk ezt alakítani, hogy minél hatékonyabb lett. Tehát ez az az irány, ami ugye tulajdonképpen egy forradalmi irány.
Hát csak olyannyira, hogy ugye ezzel kapcsolatban van két aspektus, most mondom ezt az elsőt, ugye az úgynevezett zöld kémia, tehát abban az értelemben, ugye, hogy itt olyan gyártásra, olyan technológiának a kifejlesztésére van lehetőség, ami nem jár selejtel, melléktermékkel, tehát gyakorlatilag pontosan ugyanannyit használ fel az anyagból, amennyi a termék előállításához szükséges, illetve, hogy már olyan, tehát az anyag szintbe bele nyúlva, ha jól értem, a különböző káros anyagokat megköti, akadályozza a kibocsátásukat, tehát ez is egy gondolom egy nagyon fontos fejlesztési terület.
Tehát vannak ilyen mezoporusos anyagok, aminek a, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon kicsi a pórus átmérő belül, ami kvázi úgy tud működni, mint egy szivacs. Na most ez az anyag, ami valamilyen hordozó, képzeljük el, mint egy inás valami, ennek a felületét lehet különböző dolgokkal módosítani, ezek már kémiai vegyületek, amitől ez mondjuk nehéz fémeket tud kivonni a környezetből, és iszonyú nagy kapacitása van. Tehát ez a technológia már ott van, hogy például a kőolajgyártásból a higany, toxikus higanyt ki lehet vonni magába ezekből a hulladék anyagokból. Tehát igen, van egy csomó ilyen dolog, de ez megint nem az a nanotechnológia, azt hiszem, amire a mindennapok embere úgy fel tudna csillanni a szemmel.
Szóval egy gondolatot ezt hozzátenni a kérdéshez. A farmakológia és a gyógyszergyártás területén is megindult természetesen a nanoskálájú gyógyszereknek a fejlesztése, és hát ha hiszük, hanem ott vannak most már a patikáknak a polcain azok a szerek, amelyek liposzomába csomagolva tartalmazzák ugye a kémianyag, vagy a gyógyszer anyagot. Ezek meg tulajdonképpen toxicitást, már magának a vegyanyagnak a toxicitását csökkentik azáltal, hogy beburkolva tartják azt a vegyületet mindaddig, amíg a célba nem ér. Ezeket nevezük liposzómáknak, ezeket a parányi, néhány nanométer átmérőjű hát lipid cseppeket, amelyek iránt nagyon nagy az érdeklődés, mert amúgy nagyon toxikus vegyületeket lehet így célba juttatni. Ezek általában jelenleg ugye, rákbetegség gyógyítására alkalmazott szerekről van itt szó. Egyet fontosnak tartom én megemlíteni, ugyan nem a hétköznapok embere használja, de azért egy iparág épül arra, hogy laboratóriumok számára, kutatólaboratóriumok és fejlesztő laboratóriumok számára készülnek eszközök, hogy egyet megemlítsük, a kvantumpontok, amelyeket ma már, ezek parányi kis félvezető, világító, fluoreszkáló, nanométeres dimenziójú kristályok, amelyeket ma már olyan alkalmazásokra lehet felhasználni, amelyeket meg tudunk jelölni, tehát biológusok, biokémikusok, szövettanászok alkalmazzák ezeket a kvantumpontokat, amelyeket amúgy pedig hát kémikusok, fizikai kémikusok, fizikusok fejlesztettek ki. Tehát nyilván ez szűkebb terület, nem a hétköznapok emberre alkalmazza, de mégis egy nagyon széles hát, piaca van már ennek.
Az utóbb még eszembe, hogy gyógyászatról beszélünk, farmakológiáról, de azért a veszélyt is, a veszélyforrásról sokan felhívják a figyelmet, miszerint azért nem lehet egészen pontosan még tudni ennek a nano termékeknek most mondjuk így gyűjtőfogalommal a mondjuk a hosszabb távú hatását, vagy sokan emlegetnek teljes életút vizsgálatot, tehát hogy mi történik a kifejlesztés, a használat, illetve a használatból való kivonás után, tehát hogy mi történik ezekkel a termékekkel, hogy ezzel kapcsolatban ezek a félelmek mennyire jogosak?
Hát van egy olyan termék, ami tulajdonképpen nanokompozit volt, ez a azbesztet tartalmazó kitűnő anyag, az eternit, a hullámpala, csak kiderült az, hogy ha ez porlad, akkor az azbeszt, ami egy szál, tulajdonképpen nanoszál, az olyan pici, hogy azt a levegő viszi, nem ülepedik ki, hanem csak a tüdő legmélyén, és nem csak, hogy szilikózist okoz, hanem nagyon csúnya tüdőrákot okoz, és azért, mert hosszú szálas. Tehát ezt, amikor arról van szó, hát szerencsére a szén nanoszál az még aranyárban van, szóval szó sincs arról, hogy tömegbetegségekről kelljen félni, de azért erre gondolni kell.
A járművek kifogógázát, az tele van karbon nanorészecskékkel is.
Tehát, hogy magyarán jól értem, akkor azért komoly hatásvizsgálatra van szükség.
Komoly hatásvizsgálatra lesz szükség, és észnél kell lenni, szóval kutatni kell, és nagyon szigorú szabványokat kell majd felállítani. De ez picit odébb van még.
Szerintem egy dolog azért biztató, hogy a nanoméret tartomány belső részecskék azért általában, hogyha egy felülettel érintkeznek, akkor a van der Waals-erők miatt kitapadnak. Tehát szó nincs arról, hogy ezek itt fognak lebegni örökké körülöttünk, ahogy valamilyen falba ütköznek, általában ott ragadnak. Az nem jelenti azt persze, hogy az utcán nem szívjuk be ezeket a kipufogó termékeket, és hát én laikusként megmerem kockáztatni ugye a felelősség minden súlya nélkül, hogy bizony ez a rengeteg allergiás tünet, ez valószínű valamilyen kereszthatás lehet, mert hiszen 100 évvel ezelőtt még korán sem volt ekkora az allergiás megbetegedések száma, pedig hát virágpollenek akkor is voltak, talán a kipufogó gázok sűrűsége volt kisebb.
Feltétlenül fontosnak tartom, hogy itt a nanotoxikológia, amely ugye egy új tudományág, hasonlóan minden, ami nano, ahhoz hasonlóan új tudományként indult útjára, ez foglalkozik ezen nano részecskéknek a toxikológiai hatásával. Én egyet tudok érteni azzal, hogy itt a standardokat kell bevezetni, és mindenképpen vizsgálni kell, tehát ez egy komoly vizsgálatnak kell alávetni ezeket a részecskéket. Ezek természetesen zajlanak, ezek a kísérletek, tesztek laboratóriumi körülmények között, de hát sokat kell még
ezen. Végezetül még egy témát gondoltam feldobni, hogy itt a Minden Tudás Egyetemén nagyon sok előadás érintette a nyersanyagkészlet, a víz használatának a fenntarthatóságát, a levegőszennyezés problémáját, hogy ezekre valamilyen mértékben a nanotechnológia, nem azt mondom, hogy választ adhat, de hogy segítséget nyújthat? Tehát azáltal, hogy olcsóbbá válik, azáltal, hogy hozzáférhetőbb lesz.
Én azt hiszem, hogy kezdjük ott, és akkor már a szakmánknál vagyunk, és akkor arra is kitérünk, hogy mi az, ami Magyarországon létezik. Tehát azért Magyarországon nem úgy állunk itt, hogy hát csak nézzük, hogy mit csinál a világ, azért mi is tudunk bizonyos dolgokhoz hozzátenni, nem is keveset. Például ez egy olyan terület, ahol az előbb említette itt a kolléga a katalízist. A katalízis az egy nagyon fontos érzékelési segéd jelenség is, amit mi felhasználunk a különböző analitikai eszközeinkben, amiknek az olcsósága természetesen a nanotechnológia által hát adottnak tekinthető majd. Ha ilyen eszközeink, tehát érzékelőink filléres módon rendelkezésre állnak, akkor gyakorlatilag minden alkalmazási helyen tudjuk mérni a helyi szennyezettségét az ivóvíznek, a bakteriális veszélyt a gyógyításban, és így tovább. Tehát ez a fajta megbizonyosodás arról, hogy tulajdonképpen mit eszünk, mit iszunk, ez sokkal olcsóbbá válik. Már ez is növeli a biztonságot. Aztán természetesen azok az eszközök, amelyek a tisztítást szolgálják, szintén profitálnak ebből, az energia csökkentés, az energia felhasználás csökkentésében szintén nagy szerepet fognak játszani a nanotechnológiai vívmányok. Tehát így komplex módon fog ez megjelenni, és forradalmasítja gyakorlatilag az egész felhasználási területet az ipar bármely területén.
Említettük, hogy tehát a vakbélműtétnél még ezek szerint várnunk kell arra, hogy akkor odaülünk a számítógép mellé, és a lenyelt nanorobot rajoknak köszönhetően pillanatok alatt odaérnek a megfelelő területre, és kifejtik jótékony áldásos hatásukat. Mi az, ami most hát tényleg itt van néhány napon belül, vagy néhány éven belül a gyógyászatban?
Hát jóslásokban nem mernék bocsátkozni. Én inkább általános zárszóként tudnám azt mondani, hogy számomra a nanotechnológia és a nanotudományok azért érdekesek, mert valahogy lebontják azt a falat, amit hagyományosan általában elemi iskolából jövén kémia, biológia, fizika szerint helyezzük polcra a tudásunkat, és ugye az elméleti és a gyakorlati tudás is nagyon, nagyon szeparálódik. A nanotudomány az valahogy azért olyan izgalmas, és azáltal, hogy nem hoz valójában semmilyen látványos új elméleti felfedezés nem köthető a nanotudományokhoz, amit ne tudtunk volna akár fizikából, kémiából vagy biológiából. Mégis ezek valahogy összemosódnak, összemossa ezeket a tudomány területeket, és egy új fénybe helyezi. rögtön rájövünk az alkalmazásokra.
Ez azt jelenti, hogy önöknek együtt kell dolgozni a jövőben sokkal intenzívebben, vagy egy tudósnak sokkal több dologhoz kell érteni
is? Én még annyit tennék hozzá, hogy ugye sok hatásként, csak hogy visszakanyarodik az elemi iskolás vagy a világtapasztaláshoz, általában sok hatásként éri az embert az, amikor kikerül a diplomával a hóna alatt, és hát látja a valóságot, és hát látja, hogy az egyenes vonal az nem egyenes, és hát a szórása van mindennek, hibával kell számolni. Tehát az, amit tényként tanultunk meg, sajátítottunk el, az a valóságban valahogy kicsit más. A nanotechnológia az eleve...
Ön mondta, hogy amikor felvesszük ugye azt az órát, egész másképp viselkedik a karunkon, mint azt elképzeltük laboratóriumi körülmények között.
Ez eleve ott lélegzik, ott lebeg, amikor a nanotudományról beszélünk, és ezeknek a problémáját vesszük elő. Én ebben érzem ezt a akár pedagógiai, akár hát megismerés és akár hozzáállásbeli újdonságot.
És végezetül, tehát a nanotechnológiának melyik lesz a járható útja, hogy már létező termékekbe épül be és próbálja azokat feljavítani, vagy mondjuk egy ilyen általános rohamra indul és a klasszikus technológiákat megpróbálja kiszorítani?
Kis mértékben szerintem azért mind a kettő... De hadd szólják hozzá, mert annyira érdekes volt a korábbi felvetés, hogy pont ez a határoknak az eltörés, és adok mondjuk egy plasztikus példát. Tehát itt vagyok én egy nagy zsággáz korommal. Ki mondja meg nekem, hogy az kaucsukhoz kell keverem. Tehát, hogy a különböző tudományágak között létre ez a szegregációt megpróbáljuk elmosni. De ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk ragyogó fizikusokra, ragyogó kémiai, és valaki olyan kell felépíteni, ami semmihez nem ért jól, hanem inkább meg kell találni ezeket a dolgokat, mert ugye az van, hogy én csinálok valamit, ami a másik nagyon érdekes lehet. Tehát én egy orvosbiológus mérnöki karon dolgoztam az Egyesült Államokban elég hosszú ideig, és ott annyira látszik, hát ez olyan, mint egy Bábel-torny, ott gépészmérnökök, villamosmérnökök, orvosok, biológus, kémikusok, mindenki dolgozik azért, hogy valami orvosi eszköz kijöjjön. És ott megtanulja az ember, hogy ugye nagyon kell ezeknek a háttereknek, nagyon komolynak lenni, de nagyon fontos, hogy ezeket így egymás közt megbeszéljük, mert ami nekem könnyű, az lehet, hogy a másiknak nagyon nehéz, és fordítva. Tehát tulajdonképpen ez.
Az interdisziplináris megközelítés ezért is olyan fontos. Én nagyon rázta a fejét, amikor azt mondtam, hogy a nanotechnológia majd rohamra indul a klasszikus technológiák ellen.
Én azt hiszem, hogy az ipar rendkívül konzervatív. Bármennyire is furcsának tűnik, az ipar az rettentően ragaszkodik a megszokott utakhoz, és borzasztó nehezen fordul el valamilyen új irányba, csak akkor, hogyha már végképp meggyőződött, hogy enélkül már nem megy.
Hát vagy, hogyha lényegesen nagyobb profitot remél a
tevékenységtől. Ezt értettem alatt, hogy meggyőződött róla, hogy enélkül már nem megy a nagyobb haszonszerzés. Úgyhogy én meggyőződésem is, hát szóljatok, hogyha nem így van, hogy itt is úgy lesz, hogy a nanotechnológia fokozatosan fog bevonulni megfelelő alkalmazásokba, a már meglévő eszközökbe, és vesz át bizonyos funkciókat, és aztán többletfunkciókat fog jelenteni, ami majd aztán újabb alkalmazási területeket nyit meg, tehát itt egy fokozatos fejlődésről van szó. Én mindig azt mondom, hogy ez nem forradalom, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az eszközeink mostanra váltak alkalmassá arra, hogy ebbe a mérettartományba is be tudjunk hatolni, és megértsük az itt zajló folyamatokat. Ugyanis a nanotechnológia előállítási szempontból önmagában olcsó, és ugye mi úgy szoktuk mondani, hogy kémikusok pancsolnak egy kicsit ott valami löttyöket, összeöntögetnek, és előáll a nanotechnológia. Tehát ez olcsó önmagában, viszont megnézni azt, és megmondani azt, hogy amit csináltunk, az most megfelele arra a célra, amire csináltuk, na az már rendkívül drágává teszi. Úgyhogy hát ez a nanokutatásnak pillanatnyilag a gazdasági korláta szerintem.
Egész pontosan látjuk, hogy megfelele a célnak, vagy nem, csak nem tudjuk néha, hogy miért.
Tehát
az ember látja a következményt, de nem tudja megérteni a teljes folyamatot.
Ezért van szükség a kognitív tudományokra.
Tehát ezek szerint a nanotechnológiában mindennel összefügg, minden tudományág mindennel összefügg, és csak így mondjuk ilyen holisztikus szemlélettel érthetjük. Ezek szerint köszönöm szépen, hogy eljöttek és beszélgethettünk erről. Köszönjük önöknek is a figyelmet, ne feledjék, hogy a Minden Tudás Egyetemek 2.0 sorozatban ugye minden témát három különböző stílusú, három különböző karakterű műsorban dolgozunk fel. Ehhez a kerekasztal beszélgetéshez kapcsolódik még Mihály György professzor úr előadása, valamint egy ismeretterjesztő film is. Az összes elkészült műsorunkat megtekinthetik honlapunkon, a mindentudás.hu-n. Még egyszer köszönjük figyelmeket, viszontlátásra!
A Minden Tudás Egyetemek 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Alap támogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.